elérni azt, hogy az emberek munkavédelmi tudatossága az gyakorlatilag fokozódjék, és egyre inkább hangsúlyt helyezzenek arra, hogy többet kell foglalkozniuk a munkavédelemmel. És én gondolom, az idők folyamán, ha haladunk majd szépen előre, akkor elérkezünk ahhoz az állapothoz, amikor már jobban bekúszik a köztudatban úgy a munkavállalók, mint a munkáltatók, hogy bizony a munkavédelem az nem egy öldöktől elrugaszkodott tudomány, hanem a mindenkori műszaki tudományok szerves része, és ha kevesebben keresnek bennünket, ez azt jelenti, hogy sikerült ezt az emberekkel elhitetni, megértetni. Tehát most még én úgy érzem, a cél az, hogy minél többen keressenek bennünket, és majd elérkezik az a pillanat, remélem, én nagyon bízom benne, amikor annak fogunk örülni, ha minél kevesebbet csak majd a telefonunk, és kevesebben keresnek meg bennünket.
Remélem, mi a magunk eszközével, legalábbis azzal, hogy erről beszélgettünk az elmúlt negyed órában, megtettük, amit megtehettünk, tehát beszámoltunk erről a munkavédelmi tanácsadó szolgálatról, ami nél egy nagyon fontos dolog van, és ezt még egyszer elismétlem, tehát anonim módon is lehet a szolgálathoz fordulni, lehet kérdéseket föltenni. Szakály Klárának, az OMMF munkavédelmi információs és módszertani osztályvezetőjének, valamint Gedeon Andrásnak, az OMMF szóvivőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. Önnek viszont hallásra, Gedeon Andrásnak meg még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba.
Én köszönöm.
Viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Egy perc elmúlt 3:30. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Több 100 millió forintnyi kárt okozott a közúthálózatban a rendkívüli időjárás. A kárfelmérés nehezíti, hogy számos útszakasz még most is víz alatt áll, illetve nehezen megközelíthető, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Több mint 70 útszakaszt öntött el vagy mosott alá a víz. A csapadék mellett pedig a viharos szél is komoly károkat okozott, jelzőtáblák, jelzőberendezések és egyéb úttartozékok rongálódtak meg. Emellett a kidőlt fák és letört ágak akadályozták a közlekedést. A legtöbb kár eddig is az észak-magyarországi és dél-dunántúli úthálózaton keletkezett, Borsod mellett Baranya, Fejér, Komárom, Esztergom és Veszprém megyében. Veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány Borsod-Abaúj-Zemplén megye mindazon térségére, amelyet árvíz sújt, jelentette be Bajnai Gordon Miskolcon. Az ügyvezető kormányfő úgy fogalmazott, ilyen esetben gyorsabban jutnak anyagi segítséghez a védekezők. A megyében jelenleg több mint 60 településen védekeznek az ár ellen. Borsod megyében 4 település megközelíthetetlen személyautóval Alsóvadászt, Sajóvelezdet, Tornabarakonyt és Tornaszentandrást vágta el a víz a külvilágtól. Délen 3 település nem lehet megközelíteni a megáradt Baranya csatorna miatt. A Vázsnok, Tarrós és Vásáros Dorombó felé vezető utat öntötte el a víz. Mindhárom település Sásdal szomszédos, ahol éppen a legsúlyosabb a helyzet Baranyában. Itt csónakkal közlekednek a mentésben dolgozók. A városban több embert kellett kiköltöztetni. Több ezer liter elkobzott üzemanyaggal segítenek a vámosok az árvízi védekezésben Borsodban, illetve a gátakon is részt vesznek a munkálatokban, a pénzügyi örök közül mintegy 100-an erősítik a töltéseket. Aligha nyugszik meg a közeljövőben az Eyjafjalla izlandi vulkán, amely ma újabb zavarokat okozott az európai légi közlekedésben, közölték izlandi geológusok. A több mint egy hónapja aktív tűzhányó eddig is hatalmas mennyiségű hamut lövelt a levegőbe. A becslések szerint mintegy 250 millió köbmétert. Budapesti járatokat is töröltek ma a vulkán kitörés nyomán elrendelt újabb korlátozások miatt. Ezek több hollandiai és londoni repteret is érintettek. Ferihegyen a malév amszterdami, londoni és dublini, valamint a Wizz Air londoni járatát kellett törölni. Előzetes letartóztatásba helyezte a BKV ügyben meggyanúsított Hagyó Miklóst a Budai Központi Kerületi Bíróság, értesült a távirat iroda. A volt szocialista országgyűlési képviselőt és főpolgármester helyettes szóvivőjét Horváth Évát, illetve Lelovics Otto kommunikációs szakembert házi őrizetbe helyezte a bíróság, bár az ügyészség az ő letartóztatásokat is kezdeményezte. A BRFK azzal gyanúsítja Hagyó Miklóst, hogy közvetve vagy közvetlenül szükségtelen szerződések megkötésére utasított egyes BKV-s vezetőket. Péntek este vették őrizetbe, miután az új parlament megalakulásával megszűnt mentelmi joga. Még az időjárásról. Lassan-lassan javulnak majd az időjárási körülmények, de a nyugati és a középső megyékben estig még számottevő eső várható. Viharos marad az észak-nyugati szél, egyelőre nem is csillapodik, keleten csökkent a felhőzet vastagsága, és ott mind kevesebb csapadék jöhet. Most 10 fok körül van a hőmérséklet, holnap reggelre 6-7 fokig süllyed majd. Holnap még hideg, borús időnk lesz, folyamatosan csökken majd a csapadék mennyisége, de érezhető változás, felmelegedés majd csütörtöktől kezdődik. A hétvégén újra meghaladja majd az átlag hőmérséklet napközben a 20 fokot. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat tevékenysége talán nem annyira közismert, mint amennyire lehetne, vagy éppen kellene. Pedig a szervezet sok olyan munkaügyi konfliktust oldott meg, amelyből, hogyha nem így történik, tüntetés vagy sztrájk, minden esetre legalábbis elégedetlenség következett volna be. Most új tagokat iktatott soraival szolgálat, méghozzá többet, mint amennyien eddig voltak. Erről fogunk beszélgetni. A telefonnál van már Kovács Géza, a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán azzal, az elmúlt percekben azt mondtam, hogy nem nagyon közismertek. Kicsit mutassa be nekünk az önök tevékenységét.
Munkaügyi közvetítő és döntőbírói szolgálatot 14 évvel ezelőtt hozta létre az Országos Érdekegyeztető Tanács. Azért, hogy a kollektív munkaügyi vitákban, tehát ahol munkáltató és szakszervezet áll egymással szemben, vagy munkáltató és üzemi tanács, a kialakult konfliktusok rendezését segítsük, ezen túlmenően pedig a szolgálat küldetése a magyarországi munkaügyi kapcsolatok színvonalának minőségének javítása. Tulajdonképpen a tevékenységünk e feladatok köré szerveződik.
5 évente választ új munkaügyi közvetítőket a szolgálat, ugye, hogyha jól tudom.
Pontosan.
Hogyan zajlik egy ilyen választás, milyen szempontok szerint és kik kerülhetnek szóba?
5 évente az Országos Érdekegyeztető Tanács írja ki a pályázatot. Tulajdonképpen mindenki pályázhat, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, járatos a munka világában, járatos a munkajogban, és felkészült és gyakorlott szakember. A pályázati kiírásra tulajdonképpen bárki jelentkezhet. A beérkező pályázatok alapján meghallgatások vannak, amit az érdekegyeztető tanács által kiküldött 3 oldalú bizottság végez el, és a bizottság tesz javaslatot azon személyekre, akiknek a listára való felvételét javasolja, és az érdekegyeztető tanács plenáris ülése dönt végső soron a listára való felkerülésről. Ez zajlott le az elmúlt hetekben.
Mennyire népszerű ez a lehetőség, tehát sokan szoktak pályázni?
Igen. Most is 100-at meghaladó létszámú volt a pályázók száma.
Általában milyen indokkal pályáznak azok, akik pályáznak, nyilván elbeszélgetnek velük, tehát mi az indítatásuk?
Az indítatás az, hogy gyakorlott szakemberek elég jól látják azt, hogy a munkaügyi kapcsolatok színvonalán van mit javítani, kiváltképp a viták, konfliktusok rendezését lehetne kulturáltabban is végezni, mint hogy az általában történik. Hozzáteszem, hogy a közvetítést, idegen szóval a mediációt, mint szakmát mi tanítjuk meg a jelentkezőknek, és sokat vonz az is, hogy új ismeretekre tegyenek szert, tulajdonképpen egyfajta új szakmát sajátíthassanak el.
Ahogy a bevezetőben is mondtam, most szinte megduplázódott a tagok száma, és én azt olvastam, hogy sokan kerültek be újként. Általában lehet-e tipizálni, hogy milyen területekről jöttek, tehát inkább szakszervezetisek, munkaügyi dolgozók, tehát honnan kerültek ki zömében?
Hát mi is néztük a jelentkezők, ha úgy tetszik, származását, vagy eredeti pozícióit, vegyes a kép, vannak munkáltatói jogkörrel rendelkező szakemberek, tehát ha úgy tetszik a munkáltatói oldalról, HR vezetők, vannak szakszervezeti emberek is, vannak olyanok, akik a szakmában tevékenykednek, de nem munkáltatói vagy szakszervezeti szerepben. Meglehetősen sok jogász van, nagyon sok olyan, aki valamilyen humán erőforrás menedzsment szakirányt végzett egyetemeken, főiskolákon. Mondhatnám azt is, hogy nagyon-nagyon széles a paletta, és ez igaz az életkorra, igaz a lakóhelyre is.
Azt mondta, hogy azok, akik újonnan kerülnek be, azokat önök tanítják meg a konfliktus kezelésre, a mediációra. Mennyi idő ez? Tehát gondolom, hogy akkor még mielőtt aktívvá válnának, azelőtt el kell végezniük, tehát meg kell szerezniük ezeket az ismereteket.
Ez egész pontosan így van. Nem véletlen van az, hogy 5 éves a listán tartózkodás időtartama. Merem azt mondani, hogy az első egy év az tulajdonképpen a felkészülés jegyében zajlik. Ennek egy csúcspontja egy olyan egyhetes képzés, bentlakásos, nagyon intenzív képzés, amit az amerikai szakemberekkel közösen tartunk hagyományosan.
Ez mit jelent? Tehát, hogy az amerikaiaknak, azt gondolják, hogy az amerikaiaknak van erre sokkal nagyobb tapasztalatuk?
Nem gondoljuk, tudjuk, tapasztaltuk. Annak idején mi is az amerikaiaktól tanultuk meg a szakmát. Folyamatosan van kapcsolatunk amerikai szakemberekkel. Eddig minden új csapatot az amerikaiak képeztek ki, és tőlünk a tapasztaltabbak meg Amerikában jártak, hogy az ottani gyakorlatot, ismereteket még jobban elsajátíthassák. Ha igaz, ebben az évben lesz először, hogy úgy tartjuk közösen ezt a bizonyos egyhetes alapozó tréninget az amerikaiakkal, hogy ők elfogadják, hogy az ő képzési módszerüket mi itthon, mint egy licencet alkalmazhassuk.
Vagyis akkor a jövőben már nem amerikaiak fogják tanítani, hanem önök adaptálják, magyarítják, vagy inkább azt mondom, hogy a mi körülményeink közé ültetik be.
Így van, így is lehet mondani. Én azt gondolom, hogy az elmúlt több mint 10 év során rengeteget tanultunk az amerikaiaktól, de már vagyunk azon a szinten, hogy amit tőlük ellestünk, azt az ő színvonalukon tudjuk továbbadni.
A munkaügyi miniszter Herzog László azt mondta, hogy a konfliktusok növekedését jósolja. Ön szerint is így lesz? Tehát az elkövetkezendő években több konfliktus lesz, tehát több feladatuk lesz?
Igen, én ezzel számolok, és nem feltétlenül csak azért, hogy az adott típusú konfliktusok száma változik, hanem inkább az, hogy a szolgált megítélésem szerint alkalmassá vált arra, hogy olyan tevékenységeket is folytasson, amire korábban nem volt felhatalmazása.
Mondjon erre példát.
Tehát én nagyon el tudom képzelni, hogy az egyéni jogviták rendezésében az MKDS-nek lehet komoly szerepe, tehát amíg jelen pillanatban egy dolgozó vagy egy munkáltató, hogyha egyéni jogvitában bonyolódik, akkor sok választása nincs, elmegy a bíróságra.
Igen.
Mi azt gondoljuk, hogy a bírósági pert megelőzően, azt kiváltva a közvetítés nagyon eredményes tudna lenni.
Vagyis, hogy meg lehetne előzni azt, hogy perre vigyék?
Szó szerint.
De miből gondolja, hogy meg lehet előzni, hisz általában aki perre megy, az úgy gondolja mondjuk a munkavállalói oldalról, hogy jogtalanul megszüntetik a munkaviszonyát, hogy valami nagyon súlyos jogsértés érte. Általában az emberek akkor szoktak elmenni a bíróságig. Miért gondolja azt, hogy ezt meg lehetne mediációval oldani?
Azért, mert pontosan tudom, hogy egy bírósági per nagyon hosszú, sajnos manapság már drágának is mondhatom, és még egy, hogy egy perc végig csinálni, az iszonyatos pszichikai megterhelés. Én azt gondolom, hogy egy munkavállaló is végig gondolja azt, hogy egy gyors, számára is megfelelő megegyezés, megoldás vonzóbb, mint hogy éveken keresztül gyalulja az idegrendszerét.
Mondjuk ez teljesen elfogadható, csak ehhez meg kell győzni a munkavállalókat, és nem kevésbé a munkáltatókat is, hogy jobban járnak ők is, hogyha inkább megegyeznek.
Ebben igaza van, de azt gondolom, hogy a munkáltatókat is meg lehet győzni. Gondoljon arra, hogy amikor egy 2 vagy 3 éves bírósági procedúra végén születik olyan döntés, hogy a munkáltatónak visszamenőleg vissza kell helyezni az illetőt a munkakörébe, és viszonylag több évre ki kell fizetni a járandóságát, plusz még az államnak a köztereket, hát az nagyon drága mulatság tud ám lenni.
Akkor általában ilyen konfliktusok azok, amikre számítanak, amire azt gondolja, hogy az elkövetkezendő években sokkal több tennivalójuk lesz?
Én azt gondolom, hogy ott sokkal több tennivaló egy lehetőség. Mi azt mondjuk, hogy készen állunk arra, hogy olyan területen is bizonyítsuk a felkészültségünket, amire eddig nem volt lehetőség. Természetesen ehhez kell az Országos Érdekegyeztető Tanács támogatása és döntése is.
Akkor térjünk vissza az újak kinevezésére. A műsor szerkesztője részt vett a megbízó levél átadásán, és nekem azt mondta, hogy nagyon örült annak, hogy nagyon jó a nők aránya az új testületben. Mondja, szempont volt a válogatásnál most ez is?
Hát ez így szempont nem volt, tehát mi ilyen kvótát nem állítottunk fel. Egész egyszerűen ilyen a kínálat, hogy nagyon sok fölkészült női szakember is érdeklődött az MKDS iránt, és természetesen az esélyegyenlőséget biztosítottuk mindenki számára.
Zárójelben megjegyzem, talán pont a nők védelmében, hogy azt gondolom, hogy sokszor a nők sokkal jobb mediátorok tudnak lenni, már pontosan a nőségükből kifolyólag, mint a férfiak, akik inkább racionális oldalról szeretik megfogni a problémákat.
Mondjuk úgy, hogy a racionalitásnak is, és az intuíciónak, az érzelmi megközelítésnek is megvan a maga helye.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt Kovács Gézával, a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat igazgatójával beszélgettem az elmúlt percekben.
Szép napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon.
Minden szerdán 12 órától.
Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula. Reklám.
Önök a Budapest Taxi hirdetését hallják.
Mutasd a bizonyítványodat, fiacskám. Milyen jegyeket is kaptál? 1-4-es és 6-3-as?
Ne szomorkodjon! Budapest Taxi. 1-4-es és 6-3-as.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Adjon 1% esélyt, hogy társai ne így végezzék. Rex Kutya Otthon Alapítvány.
További információ www.rex.hu.
Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Legyen 40 év a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, ezért kezdeményez népszavazást a VDS. De problémát látnak a korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatban is, amelynek szabályai december 31-én megszűnnek. Ez lesz a témánk ebben a negyed órában, és a telefonnál már itt van velem Székely Tamás, a VDS elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a Klubrádió hallgatóit!
Maguk 40 év szolgálati időt követelnek, amikor a nyugdíjkorhatár 65 évre emelkedett, ugye, mint tudjuk. Számoljunk egy kicsit, ha valaki 18 éves korában áll munkába, 47 évet dolgozik 65 éves koráig. Mindenkire vonatkozna a követelésük, vagy csak bizonyos szakmában dolgozókra, mert ugye, ahogy számoltam, ugye itt már is 7 évvel többet kell dolgozni a papírforma szerint, legalábbis a mai törvények szerint.
A 40 éves munkaviszony az mindenkire vonatkozik, de ebben az esetben át kell tekinteni az egész helyzetet. Ugye a 40 éves szolgálati idő elsősorban a fizikai munkavállalókra érthető ebben a helyzetben, hiszen hogyha 65 éves kortól visszaszámoljuk a 40 éves folyamatos, és ez fontos, meglévő szolgálati időt, akkor ugye ez 25 évet jelent, és ez körülbelül fedi is a mai egyetemi, illetve főiskolai, felsőfokú oktatási intézményekből kikerült pályakezdő fiataloknak a lehetőségeit.
Vagyis ön fordítva számolt, vagyis azt mondja, hogy aki egyetemet végzett, annak pont 40 év munkaviszonya lesz 65 éves korig, tehát itt nincs is semmiféle különbség.
Így van. A másik dolog az, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Nyilvánvaló, hogy ha valaki 65 éves korában betölti a nyugdíjkorhatárt, akkor 65 éves korban elmehet nyugdíjba. A 40 éves munkaviszony az részben egy kicsit összefügg a korkedvezmény kérdésével. Gondolja át minden kedves rádióhallgató és a szerkesztő is, hogy mondjuk 40 év munkaviszony egy több műszakos munkafolyamat során mit jelenthet az egészségre, milyen állapot és bioritmus változást jelent éjszakai délutános műszak után 40 éves munkaviszonyt követően a nyugdíjas élet nem is biztos, hogy megéri. Sajnos a statisztikák nagy részt ezt igazolják, ezért is készítünk most egy országos felmérést ennek a szakmai megalapozására.
Tehát akkor ő mégiscsak azt mondja, hogy ez a 40 év ez bizonyos munkaköröknél kellene, hogy egy sarokszám legyen.
Feltétlenül igen. A 40 éves munkaviszony az, hogyha kiszámoljuk általában a fizikai, illetve a szakközépiskolát végzett, szakiskolát végzett kollégáknál jelent egy fontos számot, hiszen az a korosztály, aki most jelen pillanatban a nyugdíjváltozás következtében nagyon komoly sérelmet szenved, az pont az a korosztály, akik most olyan fizikai terhelés alatt állnak, amely a 65 éves nyugdíjkorhatár kitolásáig nagyon komoly egészségügyi terhelést jelent a számukra.
Kiket kerestek meg a népszavazással kapcsolatban, és hát megkérdezem természetesen azt is, hogy kinek az aláírására, kinek, kiknek az aláírására számítanak?
Mi minden magyar állampolgár, aki jogosult népszavazás kezdeményezés során a kérdőívet aláírni a támogatására számítunk, hiszen itt mindenki érintett ebben a kérdésben. Egyébként nagyon sok ágazatot érint ez a kérdés, hiszen mondjuk a három, illetve a több műszakos munkarendeket vizsgálva jól látható, hogy elsősorban ugye az egészségügy, a nehézipar, beleértve hogy a vegyipar, gyógyszeripar, vasas szakmákat, tehát végigvéve a magyarországi munkavilágát igen sok embert érint ez ebben a körben.
Ez az aláírásgyűjtés megkezdődött-e már?
Nem, hát itt az Országos Választási Bizottságnak adtuk be a kérelmet, és természetesen jogos procedúrát követően tudjuk az aláírás gyűjtőíveket elkezdeni aláírni az állampolgárokkal.
Mire számítanak, nagyjából mikorra tehető ez?
Én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb, különös tekintettel arra, ugye, hogy a választási kampányok során elhangzott már egy hasonló kezdeményezés. Én úgy gondolom, hogy a kettő össze is csenghet.
Beszéljünk akkor most egy kicsit a korkedvezményes nyugdíjról. Ugye a jelenlegi szabályozás a december 31-én megszűnik. Létezik ugyan egy előterjesztés az új szabályozásról, de azzal önök igencsak elégedetlenek. Miért elégedetlenek? Mi az benne, amivel abszolút nem tudnak azonosulni és egyetérteni?
Az Országos Érdekegyeztető Tanácshoz benyújtott anyagot azért tekintjük csak egy szakmai véleménynek, mert nem abban a kérdésben dönt vagy tesz javaslatot az előterjesztésnek nem mondható anyag, amit tulajdonképpen már korábban a szakszervezetek és elsősorban a VDS és a hasonló iparágban tevékenykedő ágazati szakszervezetek kezdeményeztek, hiszen olyan munkakörök vannak most jelen pillanatban a korkedvezményes nyugdíjban, amelyek már a 21. században nem értelmezhetőek. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy a többműszakos munkavállalók esetében igenis jogosultságot kell biztosítani a korkedvezmény terén, hiszen olyan bioritmusban élnek ezek a munkavállalók.
Ez a három műszakosok.
Három műszak vagy több műszak, igen, ez attól függ, ugye, hogy milyen a munkarend, ami hát az egész életvitelüket befolyásolja.
Tehát akkor önök más logika alapján szeretnék ezt a korkedvezményes nyugdíjt, hogyha meghatároznák?
Így van, hiszen például ma a korkedvezményes nyugdíjban a kasza peremező munkakör egy kiemelt korkedvezményes munkakör, ezzel szemben, aki mondjuk a vegyiparban, gyógyszeriparban, több műszakban dolgozik, mondjuk veszélyes anyagokkal fűszerezve, azt nem illeti meg a korkedvezmény.
Tehát akkor ön azt mondja, hogy vannak olyan munkák, amelyek 20-30 évvel ezelőtt még veszélyesnek számítottak, vagy egyáltalán léteztek, de a mai korszerű technológia miatt már nem azok, vagy azért, mert meg is szűntek, vagy azért, mert már túlhaladott rajta az idő. De akkor hogyan lehetne eldönteni, és kinek kellene azt eldönteni, hogy mi számít veszélyes munkahelynek?
Ezért kezdeményeztük korábban, és ebben a VDS szószóló volt, hogy jöjjön létre egy olyan szakmai összetételű bizottság, amely a korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatos kodifikációt meg tudja kezdeni. Ebben a kérdésben sajnos az előző kormányzat nem volt teljesen partnernek tekinthető, hiszen nem történt meg ez a kodifikációs bizottság összehívása. Valóban minisztériumi szinten elkezdődött némi szakmai munka, ennek gyümölcseinek tekintem ezt az írományt, amit az Országos Érdekegyeztető Tanács oldalai megkaptak. Számunkra ez teljesen elfogadhatatlan, különös tekintettel arra, hogy pont azokat az ágazatokat jelöli meg, hogy nem tekinthető a korkedvezményes nyugdíjrendszer elemének, például a gyógyszeripart meg is említi szó szerint, amelyben igenis a mi álláspontunk szerint a korkedvezményes nyugdíj megilletné a munkavállalkozókat, akik adott esetben több műszakban dolgoznak.
És föl is adták már annak a szándékát, hogy létrejöjjön egy ilyen kodifikációs bizottság?
Nem, semmiféleképpen nem. Ezért is gondoltuk azt, hogy most már itt az idő kijelni a nyilvánosság elé és támogatókat keresni az ágazatokon kívül, mert úgy látjuk, hogy miközben nagyon sok kérdés felvetődik az új kormányzat munkájának megkezdésében, nem lehet ezeket a kérdéseket a raktárba pakolni. Ezek nagyon fontos kérdések, és ráadásul itt határidőről van szó, tehát mindenképpen ezt napirendre kell tűzni.
A minisztérium és az Országos Érdekegyeztető Tanács évek óta nem jutott dűlőre a korkedvezményes nyugdíj szabályainak módosításáról. Most miben lehet reménykedni? Tehát mit gondol, mitől lökne egyet ezen a történeten, és mi?
Hát egyrészt azt, hogy a határidő most már egyre inkább kötelezi a jogalkotót, hiszen december 31-ével megszűnik ez az intézmény, és úgy gondolom, hogy az az idő már kevés ahhoz, hogy itt több körben megfutassuk ezt a kérdéskört. Itt a szociális partnereknek kell elsősorban a kormányzattal közösen egy olyan megoldást találni, amely azon munkavállalókat részesíti előnyben, akikre valóban érvényesíthető a korkedvezmény intézmény rendszere.
És akkor ezen kívül még azt szeretnék elérni, hogy 40 év legyen a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, amelyre népszavazást is kezdeményeztek. Azt gondolom, sokat fogunk még ezekről a dolgokról beszélgetni ebben a műsorban. Székely Tamásnak, a VDS elnökének köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
A dolgok emlékezete, a vízlángversek, kolozsvári táncok, hóka-fóka, fióka, ahogyan élsz, a páncélnyomai, s most a nyár barlangja. Balla Zsófia verseskötet címeit soroltam. A Kolozsvárról a 90-es években Budapestre költözött költőnő a közelmúltban legújabb kötetével, a nyár barlangjával nyerte el a magánszféra egyik legrangosabb irodalmi díját, az Artisius díjat. A Dobszerda következő vendége szerda este 7 órakor Balla Zsófia. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia vele együtt várja Önöket.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vicser Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg, hogy rettenetesen érdektelen ez a gárda mellényezés. Legalábbis ezt mondta a hétvégén egy tévéműsorban a Fidesz ügyvezető elnöke. Beszéljük meg azt is, hogy az alakuló ülésen kezdeményezte a kijelölt kormányfő a politikai nyilatkozat elfogadását, amit a szocialisták a demokráciában eltöltött két évtized semmi bevételének tekintenek, és ezért nem támogatják. Beszéljük meg azt is, hogy megalakult a parlament, és elkezdődött a vita a kisebb parlamentről, a kisebb önkormányzatokról is létrehoznak egy paritásos albizottságot a javaslat kidolgozására. Aztán beszéljük meg azt is, hogy két nap eső nyomán családok százait, már több mint 2000 embert